Provokatőr. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Provokatőr, Márki-Zay Péter ma is a vendégünk, Hódmezővásárhely polgármestere. Szervusz, köszi.
Köszönöm a lehetőséget.
Ma is oda tesszük magunkat, csak úgy, mint tegnap, és Dévényi István.
Üdvözlet.
Hello, hello. Hadházi Ákos megmutatott néhány e-mailt, amely a közbeszerzési jog és a piaci verseny szabályai szerint egyértelműen, vagy szerinte egyértelműen manipuláció és színjelelt eljárásra mutat rá augusztus 20-ai szervezés ügyében, úgy már napokkal ezelőtt írtak erről a történetről, aztán úgy tűnt, hogy akkor ez ennyiben is marad. Mert hogy talán Radnai Márkék akkor úgy fogalmaztak, hogy hát olyan gyorsan kellett itt szervezkedni, hogy ezt nem lehetett másképp. Na mindegy, elfogadtuk, és most ezek az új e-mailek viszont azt gondolom, hogy egy dimenziót nyitottak ki ebben a történetben, mert ezt követően már Radnai Márk nem azt mondta, hogy amit korábban, hanem ő csak ilyen cc-zve volt arra az e-mailre, ő nem is nagyon foglalkozott vele, előkelő idegen ebben a történetben. Nagyon kemény. Főként úgy, hogy Radnai nem állt bele, hanem a reakciója, hogy akkor inkább ő hátralép egyet, és akkor köszönjük szépen, mert hogy tényleg az derül ki ezekből az e-mailekből, hogy ugye pártos e-mailek alapján hivatalos állami előkészítésben vettek részt, nem derült ki, vagy összefonódik a megrendelő és a pályázó, akkor voltak itt időbeli és információs előnyök, amelyben Zelcsényi Miklós is részt vesz. És hát az a cég, amelyet ugye ki akartak innen takarítani, vagy legalábbis a közvélemény, az, ha másképp nem, akkor a saját embereivel, de megint csak ott volt ebben a szervezésben. És eleinte még azzal védekeztek, hogy sokkal olcsóbb, de most már ezzel sem. Szóval keménynek tűnik a történet, és akkor fejjelentés történt.
Ugye az alapja ennek az egésznek, vagy nagyon-nagyon lezanzásítva, hogy a végül nyertes cég 3 héttel hamarabb tudta, hogy ő meg lesz hívva erre a meghívásos közbeszerzési eljárásra, mint a konkurenc cégek, akik aztán nem is adtak be értelmezhető ajánlatot, mert hát nem volt idő rá, tehát nem lehetett megcsinálni, csak azt tudott ajánlatot adni, aki hamarabb értesült róla, már pedig ők a végső nyertes hamarabb értesült, erről szól ugye a e-maileknek egy része, a másik része az, hogy a Balási féle céggel is együttműködtek már az előkészítésben is ebben a 3 hétben, meg hogy utána embereket vettek kölcsön, vagy kölcsönöztek ki, úgymond kértek kölcsön, meg a szervezéshez. Az meg olyan, hogy...
Tehát úgy nézzük, mintha nem a Balázsért csinálták volna, de lényegében igen.
Igen, itt egy picit meg kell védenem a résztvevőket. Az első részben nem tudom megvédeni, mert az nagyon gáz, és amit arról úgyis beszélünk még részletesebben, de másiknál igen, egyszerűen a Balázsi féle fideszes piac torzítás az annyira megölte ezt a szférát, hogy te nem tudsz lassan, egyelőre nem tért még magához, és hogyha ilyen határidővel ekkora rendezvényt kell csinálnod, akkor padlón vagy, mert mondom, a Balázsék így működtek. Ez olyan, mint hogy a vasutat akarnál most hirtelen építeni, akkor nem tudod megkerülni per pillanat a Mészárosnak a cégét, mert hogy egyedül nekik van ez a gép, ami meg tudja csinálni. De ezek majd helyreállnak, mondom, ebben egy kicsit meg tudom védeni őket, abban, hogy ahogy ez a közbeszerzési eljárás lezajlott gyaníthatóan, abban abszolút nem ahogy a Radnai Márk viselkedett ebben a történetben. Az abban, hogy bennem ez így benyomja ezeket a trigger pontokat, nem? Hogy egy kicsit olyan, mint régen, nem?
Igen.
Hogy már megint arra hasonlít ez az egész, mint hogyha ott tartanánk. És
gyorsan rád reagálva, tehát a rendkívüli időhiány és a kényszerhelyzet azért az indokolhat mondjuk egy meghívásos vagy gyorsított eljárás.
De azon nem is kötött bele senki.
Igen, de arra nem ad felhatalmazást, majd hogy mit, vagy meghívottat hetekkel korábban belső adatokkal helyzetbe hozzanak. Mm-hmm. És olcsó volt, mint a korábbi években, az sem tesz jogszerűvé egy versenytorzító eljárást. És most úgy tűnik, hogy ez elég.
Így van.
Létezett egy olyan társaság, hogy Magyar Korrupció Kutató Intézet, és annak idején vizsgálták, hogy a 19-es önkormányzati választások előtt és után az ő általuk mért korrupció szintje az egyes megyegú városokban hogyan alakult, és nagyon érdekes módon ugye még a 18 előtti Lázár korszaknak az adatai szerint Hódmezővásárhely volt a legkorruptabb önkormányzat, és 19-től 18 után Hódmezővásárhely lett a legkevésbé korrupt önkormányzat. Mielőtt ezt, csak ez egy dicsekvés nyilván, de hogyha ezt most leszámítjuk azt, hogy nekünk sikerült megtisztítani a korrupciótól, és még mindig azt mondom, hogy ez egy folyamatos küzdelem, minden nap zajlik ma is, de a legfontosabb mutatók egyike az volt, amit ők elemezt, mi alapján gondolja, hogy valami korrupciós vagy nem, egy személyes versenyek aránya, meghívásos közbeszerzések aránya. És innentől kezdve, ezek, azt hiszem három mutatójuk volt, de ez a kettő, ez kulcs. Hódműzővásárhelyen mi nem nyugszunk addig, amíg nem hajtunk föl több versenytársat, hogy valódi verseny legyen, és mi az idézőjelben nincs meghívásos közbeszerzésünk, mindent nyílt eljárásba megy, de egyébként formailag pedig egy hirdetménnyel azt mondjuk, hogy mindenki, aki jelentkezik, mindenkit meghívunk. Tehát itt most én nem tudom, hogy elvégeztem.
De aztán a végén mindig a te céged nyert, gondolom.
Ami még soha nem nyert, rendben van. De volt belőle botrány, hogy mondjuk egy olyan cég nyert, aki bennünket, akinek a tulajdonosa nyilvánvalóan ellenzéki volt, és millió esetben pont ugyanabban városháza felújítás kettes ütem, akkor meg egy fideszes cég nyert. Vagy például egy bennünket támogató cég csinálta a busz közlekedést Hódműzővásárhelyen, legközelebb a Lázárhoz köthető cég nyerte. Ugyanis nálunk mindig nyílt eljárás van, és mindig a legjobb ajánlat nyer. Tehát innentől kezdve a legjobb megoldás a korrupció ellen az ez. És egyébként ebben tényleg nyernek fideszesek is, tehát ahogy az István mondja, simán lehet...
Lázár János a vagyonát tulajdonképpen neked köszönheti?
Azért ezt túlzást lenne mondani, mert közvetlenül még nem pályázott nálunk, sőt, ő egyébként finanszírozott.
Nehogy rád valljon.
A kastélyutat megpályáztattuk, és csak Lázár pályázott, és ő fizet nekünk most évente 2,5 millió, tehát több mint 10 millióval finanszírozta Lázár a kastélyút bérletével az önkormányzatunkat. Oké, mi még nem finanszíroztuk Lázárt. De
Lázár tart el téged?
De a Lázár... Igyekszel valamit kihozni bele. Na, visszatérve, csak nyílt eljárás mindig, és nyilvánosság, és mindig a legjobb ajánlat nyer, és ezt föl kell hajtani. Ezt a házi feladatot meg kell tanulni az új kormánynak is elvégezni. Nem azt mondom, hogy az ellenzéki önkormányzatok követték a mi gyakorlatunkat, bár 8 éve jó példával járunk elő, de ez nem lett általános ebben az országban, de az Európai Unió egyébként ezt várja el. Az Európai Unió például ezt a meghívásos eljárást, ezt üldözi tűzzel, vassal. Ugyanis a korrupció meleg ágya az, hogy én kiválasztom azt a három céget, amit én fogadok el, ugye Kocsis Máté és az azóta is Kispestet vezető Gajda Péternek a két önkormányzata például egy újságcikk szerint ugyanazt az 5 vállalkozót hívta meg bizonyos építőipari munkához, csak éppen az egyiknek a saját embere, a másiknak is a saját embere nyert, de abból a szűk körből. Tehát a mutyinak, a korrupciónak a meleg ágya ez az egész meghívásos beszereztetés. Hadházi Ákos sem vitatja azt, hogy az idő rövidsége miatt megindokolható lett volna, de még egyszer mondom, ha mi meghívásot csinálunk, mi mindenkit meghívunk, és nem nyugszunk addig. Tehát itt is a kellemetlen az, hogy egyetlen egy versenyző volt. Nagyon nehéz azt mondani, hogy ez versenypiaci, vagy egyáltalán bármiféle piaci ár volt. Lehet, hogy az, lehet, hogy olcsóbb, nem valószínű, de nem tudjuk bizonyítani, mert nem volt egy nyílt beszerzési eljárás. És
te honnan tudod, hogy a többi önkormányzat hogy jár el?
Hát azért maradjunk abban, hogy két kormányzati szövetségnek az elnökeként és országban ismert politikusként nagyon sok polgármester kollégával jó kapcsolatom van. És
elárulják?
Beszélgettünk, igen.
Tényleg. És az ellenzék is, az előző rendszer ellenzékje is elmondta, hogy...
Igen, én most pillanatilag nem tudok olyan önkormányzatot, amelyik soha nem csinálna meghívásos eljárást, pedig szerintem be kéne tiltani. Na, de ezzel együtt, és nagyon tisztességes polgármester kollégák is élnek ezzel a lehetőséggel, ez egy nagyon kényelmes dolog, és mi rengeteget szívunk miatt, azt is árulom, ugyanis nagyon sok olyan...
Ti macerások vagytok a cégeknek.
Iszonyatosan macerás egyrészt, másrészt pedig egy csomó olyan pályázó nyer nálunk, akivel utána iszonyatosan nehéz együtt dolgozni, mert nekünk kell sokszor a szakmát megtanítani, meg ellenőrizni kell, meg kiavítatni vele, meg kötbérezni, meg hasonlók. Mert hogy nálunk a legalacsonyabb árral nyernek, és ha nem, nyilván referenciákat elvárunk, és a többi, de sajnos ebbe becsúszik olyan, hogy nagyon sok cég nem tökéletes munkát végez. De ezzel együtt is azt gondolom, hogy a legtisztességesebb dolog ez, és szeretettel ajánlom az új kormány figyelmébe ezt a gyakorlatot.
Egyébként tényleg ez a meghívásos közbeszerzés, már az is gáz, amit mondtál Kispestnél is, hogy mindig ugyanazok a ugyanabból a körből, de azért a Fidesz még ezt is tudta magasabb szintre emelni. Amikor beszéltem
egy szereplős. Tehát ez tényleg egy szereplős.
De igen, egy szereplős volt sokáig, de az EU-nak ez nagyon nem tetszett. Az EU mondták, hogy ez így nem. Tehát ugye a brüsszeli pénzek, a támogatások visszatartásának egy feltétele volt már, mint hogy megkapjuk a pénzt, az, hogy ezek az egyszereplős közbeszerzések, mert az mi? Hát ez semmi. Igen, de... Az nem közbeszerzés, hogy ezeknek legyen vége, és akkor Fidesz kitalálta ezt, hogy akkor legyen úgy, hogy ez a meghívásosba áttolják a sztorit, és valóban egyre kevesebb lett az egy szereplős, és jött ez a meghívásos, egyre több lett ilyen fideszes meghívásos közbeszerzés. És amikor beszéltem vállalkozókkal, akik ebben érintettek, ez meg úgy működött, hogy a nagy neres cég megkeresett két kisebb céget, és azt mondta, hogy beadtok egy nagyon vacak pályázatot, ajánlatot, mi fogunk nyerni a drágában, de ti is jól jártok, mert aztán ti lesztek az alvállalkozók. Mi csak mindenki
amit az úgy szintén hivatalosan betiltott,
és aztán
eljosztanám, többek közt ezt is megszekték. Egyébként tényleg a közbeszerzések, meghívásos közbeszerzés, a fideszes elődeimnél volt olyan, mi is föltártuk, ahol a három, meghívásos pont három beszerző volt, kettőnek ugyanaz volt a tulaja, a harmadik pedig egy étterem tulajdonos volt Vásárhelyen, mindegyik jól ismerten Lázár Jánoshoz köthető, szóró-szóró ugyanazt az ajánlatot adta be a három cég, csak az ár volt kicserélve benne, igen. És hogy nem, a
nagy melót
megcsinálta.
Nagy melót nem tettek
A három ajánlat egyik az egy olyan cégtől jött, ahol egy kőműves sem dolgozott. Tehát, hogy de ők is beadtak egy ajánlatot.
Egyébként, amit mondtál Tomi az elején, hogy új dimenziót nyitott ennek az ügynek, az, uh-huh. hogy így fogalmaztál, hát olyannyira ugye, hogy a belügyminisztérium most vizsgálatot rendelt el. Szerintem ez egy jó kis határvonal lehet, mit mindjárt az elején, nem? Hogy mi fog történni, igen. ebben az ügyben. Lesznek-e felelősök, meg lesznek-e nevezve, mert felelősök vannak, csak nem mindig nevezik meg őket. Ki hogy fog ebben kommunikálni, ki mit vállal, mire jut a belügyminisztérium, valóban megcsinálhatja a belügyminisztérium ezt a vizsgálatot, és lesz-e ebből tanulás? Tehát, hogy lesz-e utána az, hogy oké, ez itt ezért félrement, és nem csináljuk többet.
Annyit szeretnék leszögezni, hogy a legjobb indulatú olvasata a dolognak, és én naív emberként hajlamos vagyok akár ennek kapkodás. Is hitelt adni, az, hogy egy olyan nehéz helyzetben, egy ilyen megoldhatatlan nehéz helyzet volt, hogy technikailag úgy érezték, hogy csak ezt tudják megcsinálni, hogy az eddig a pártkampányát építő kommunikációs szakembert kérik uh-huh. meg, hogy figyelj, segíts már, és hát ha már kiesett ugye a fideszes csókos cég, de önálluk van minden tapasztalat, hogy garantáltan meg tudják csinálni, le is voltak szerződve, akkor hát akkor csak csináljátok már ti, de vegyünk elő egy céget, aki majd megcsinálja, de valójában mégiscsak a fideszes régi cég csinálja, hiszen ott vannak a szakemberek, ez is tapasztalat, minden, és a többi. De
szerintem ez történt. Tehát az történt. E-mailekből kell, igen, ez rajzolódik.
Itt nem az,
nem fideszes lopás
volt. Őből ezért.
Aha.
Igen. Mm-hmm. Tehát én a legjobb indulatú olvasata is az, hogy a Fidesz módszerét alkalmazva egy problémát idekeztek sútyiba gyorsan lezsírozva mindent megoldani. Mm-hmm. Ez is nagyon csúnya. Tehát mondom, ha nyilván a rosszabb olvasat az az, hogyha kiderülne, hogy nehéz megítélni, mert ugye azt mondják, hogy mit a harmad-negyed ár, de lehet, hogy harmad-negyed tartalom is. Tehát arról azért nincsen szó, hogy ez a cég mondjuk veszített volna most rajta. De ezzel egyet is nagyon nehéz megítélni, mert egyetlen egy ajánlat volt. Nem volt nyílt ajánlatkérés.
De fő probléma
nem
tudta az, hogy nem ezt ígérték.
Tehát, meg nem tudtak fölkutatni. Tehát még egyszer, mi nem nyugszunk addig, amíg nem kutatunk föl két-három céget. Vagy van olyan, amikor azt mondom, kollégáimnak van olyan, amikor azt mondom, hogy egy kísértékű dolog, és tudjuk, hogy macera, stb., akkor azt mondjuk, mint a KH-t szereztek be, akkor mondtam nekik, hogy gyerekek, elfogadom azt is, hogyha tudom, még a mi beszerzési szabályzatunk szerint is egy 30-50 ezeres, nem tudom, KH-nak a beszerzésére nem kell közbeszerzést kérni, de mondom, akkor legalább az árgépet tegyétek hozzá, tehát ha az interneten az árgépen az a KH az 35 ezerbe kerül, és a mi vállalkozónk 35.500 forintért adta, azt mondtam, hogy elfogadtam, rendben van, nyilvánvalóan nincsen semmi lopás benne, versenyképes ár. De az, hogy itt valami áralátámasztás kellett volna, az azért, és itt bocsánat, nem 30 ezeres KH-ról van szó, hanem 3 milliárd plusz áfáról. Tehát egy 4,5 milliárdos beszerzés, óriási összeg, akárhogy is nézzük. És kommunikációsan került nagyon helyzetbe, nehéz helyzetbe a Tisza és a Radnai Márk is emiatt. Vigyázni kell, arra ilyen nem fordulhat elő.
Igen, tehát nekik értem azt, hogy ők velük szerettek volna, e felől nincs kétségem, és tudták, hogy ők képesek arra, hogy ilyen rövid idő alatt ezt megcsinálják, még akkor is, ha 1000 szállal a Fideszhez kötődnek, mert még
meg legyen ilyenek. Olcsó.
Tehát ez tényleg nem úgy megy, csak ezt a hardcore tiszásoknak mondom, hogy akkor most igen, rendszerváltás volt, és akkor innentől kezdve mindent el lehet így vágni. Mm-hmm. Nem, sajnos még megvannak azok a kötelékek minden iparágban egyébként, a filmgyártástól kezdve a rendezvény szervezésig, hogy ez nem megy ilyen egyszerűen, különösen nem ilyen helyzetben. De mi lett volna akkor, ha még tényleg két másik céget is fölvesznek erre a levelezésre, mindenkit értesítenek ezekről a részletekről, és akkor úgy alakítják ki a szabályozási végén, velük kötik meg a szerződést. Senki egy szót nem szólna. Ami engem még picit zavar ebben a sztoriban, az Radnai Márknak a magyarázata, hogy a nyilvánosságra hozott levelezések egy részén másolatban szerepel. Az e-mail címem, a hivatkozott leveleket nem olvastam, azokra nem válaszoltam, tartalmukról a sajtóból értesültem, mert ugye elmondta, hogy a előkészítésben, mint rendezvényszervező kreatív koncepció kialakításában segített, de a közbeszerzésben és a rendezvény szervezésében konkrétan nem vett részt, tehát azért mégiscsak valamilyen módon részt vett. De hogy ez az e-mail, ez nekem azért fontos, mert akkor mi a francnak van rajta az e-mailed? Csak egy kiegészítő, hogy ha látja az ember, hogy mit tudom én, ilyen celebekkel vagy zenészfiúkkal készít interjúkat, ide megy, oda megy, én inkább azt mondanám, hogy ebből 20%-kal kevesebbet, mert ő egy pozícióban van. Tehát, hogy ő neki dolgoznia kell, és ha rajta van egy e-mail, annak okkal van rajta, azt olvassa már el, basszus. Vagy legyen egy titkárnője, aki ezeket elolvassa.
Valamilyen szinten ő volt a felelős ennek a projektnek. Azért lehetett, mert az itt nem arról van szó, hogy 15 ember becsatoltak.
És én értem, hogy naponta kap 500 e-mailt.
Lehetséges. Mondom, akkor én 50 e-mailt kapok, és valóban ennek körülbelül a felét, kétharmadát, mikor mennyit olvasok el. Nincs megkülönböztetve az az e-mail, amit másolatban kapok meg címzetként, mert ugyanabban a sorban jelenik meg. Tehát azt én nem tudom, amikor, mielőtt megnyitom, én nem tudom, hogy én másolatban vagyok, vagy én vagyok a címzet. Ez egy fontos distinkció. A másik az, hogy tudom, hogy mik azok a fontos e-mailek, és azokat igyekszem elolvasni. Egyébként meg könnyen lehet bizonyítani, hogy valaki elolvasta, vagy nem, mert ez speciál ugye a lenyomon követhető. De félreértés ne
essék. Kattintott véletlenül.
Ilyen is van, de ha már rákattint, megolvassa, akkor már tud róla. Valamilyen szintű, egy nagyon szimpatikus fiatal. Nekem a Radnai Máté rendkívül szimpatikus fiatalember, tehát még egyszer mondom, a legnagyobb jóindulattal veszem ezt az ügyet is. Ő is kommunikációs szakember, tehát az édesapja pláne, aki nekem mondhatnám, hogy jó barátom. A kommunikációs tanács az lenne ebben az esetben, hogy egy őszinte elnézést kérés és valamiféle tisztességes magyarázat, meg fogadalom, hogy többé soha nem csinálunk ilyet.
De amúgy egyébként tényleg, hogy ha az van, amit elmondtál a forgatókönyvnek, és amit én is azt mondom, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ez, amire azt mondtad, hogy a legjobb indulatú forgatókönyv, én szerintem is az van. Egyébként az, még elő is lehetne állni.
Csak az tisztességes, hogyha előáll. Csak,
de nem tudsz.
Igen.
Azzal tud. Sem.
Azzal sem.
De akkor már megint ott tartunk, mint a Fidesznél. Hát nem, előállt. Hosszabbítsuk meg, Miskéig, nem, lezárunk.
Nem, István, az a baj, hogy előálltak ezzel. Hát ez nyilatkoztam, nem?
Hát nem.
Tehát a közbeszerzési jog és a piaci verseny szabályaival szembe megy. Tehát ezt csűrheted, csavarhatod akárhogy, ez akkor is egy céget te helyzetbe hoztál, és akármilyen kontextust adhatsz neki.
Elszúrtuk, csak érdekes.
Ez most fideszes eszközökkel, fideszes törvények szerint, fideszes.
De meg volt az idejük, mert mondom, igen. Napokkal ezelőtt már kijött ez a hír, akkor simán elmondhatták volna, hogy egyébként igen, ez, és akkor mi korábban szóltunk ennek a cégnek, mert bajban voltunk, ez az e-mail most nem ütött volna sem ekkorát.
Hát azért mondom, hogy ez elő lehetett volna állni.
Így van. Egyébként szokásos. Náluk sokszor ők tudnak előre menekülni, tudnak kommunikálni kommunikációs elővágással, tudják, hogy működik a kommunikáció, alkalmazzák.
Két egyéb szempontot még behoznék, jó, ehhez a témához. Az egyik az Hadházi Ákos ebbenek a posztjának a végén szerintem nagyon jól megfogalmazta, ez a politikai része. Azt mondja, hogy az ügy viszont azt is jól megmutatja, milyen nagy baj, hogy a teljes hatalommal rendelkező kormánypártnak nincs valódi ellenzéke. Az, hogy a maffia maradéka vagy a velük kollaboráló zsebnácik szóvá tették az esetet a Telex cikke után, csak megkönnyítette a kormánynak, hogy félre söpölje az ügyet. Ha egy maffia maradéka vagy a velük kollaboráló zsebnáci párt mond igazat, az igazságnak egyáltalán nem tesz jót. És milyen sokat beszéltünk erről.
Ez milyen erős mondat.
Ugye?
És az előző erős mondata is nagy. Azt mondja, pontosabb mondják már meg nekem, hogyha Tiszás fanatikus hívek, azok védelmükbe veszik ezt, mert nyilván nem lehet erkölcsileg védhetetlen. De azt mondja, hogy aki védi, az mondja már meg nekem, hogy milyen összeg fölött kell majd szóljon.
Hol van
amit elnézünk meg? Mennyit lophatnak szabadon, mondhatnám így. Nem még egyszer fönntartva azt, hogy jó esetben itt azért semmiféle lopásról nincsen szó, de a fideszes, hogy mondjam, korrupció alapelveknek az alkalmazása, az éltek, reméltem visszaéltek, de minimum éltek azzal a szabályrendszerrel, meg a módszerekkel, amit a Fidesz erre kidolgozott.
Na, hogy milyen sokat beszéltünk erről, hogy tényleg nem jó, hogy nincs valódi ellenzéke a Tiszának, és ezt a Hatázi nagyon jól leírja, mi még nagyon jól megbeszéltük annak idején, hogy most te meg azt mondod, hogy a Fidesz az egy döglött ló tulajdonképpen. Tehát bármit mondanak, nem? Tehát bármit mond, bármilyen fideszes politikus, még ha igaza van, véletlenül, igen. Akkor is mindenki azt mondja, hogy te!
Önök mondják ezt, akik.
Igen. Igen. És hát a mi hazánk.
De nem az csak, hanem a hitelességüket is összepiszkolják. Tehát valaki hiteles akar lenni, akkor kénytelen konstruktív ellenzékként működni, vagyis néha azt mondani Magyar Péter, hogy amúgy ezt jól csináltad, na ez az, amit a Fidesz soha a büdös életben nem fog mondani.
Erről is beszéltünk, hogy a minden szarizmust köbre emelték. Tehát ezzel vádolták folyamatosan a fideszes médiát, hogy minden szar, minden szar, minden szarizmus, ahhoz képest turbóba tolják.
Nem akarom magamat fényezni, de én a Fideszbe is mindig, amikor felszólítottak, én a Fideszt mindig tudtam dicsérni is, és szoktam is. Tehát volt annak idején, ők vannak jó dolgokat, jól csináltak hurrá, de valóban én egyetértek
ezzel. Amikor csorgatott az önkormányzatodnak.
De rajtam kívül majd meséljen már olyan ellenzékit, hallod, idézőben jó ellenzékit, aki Fidesz valaha dicsérte is. Jó? Tehát engem meg fogsz találni, én megdicsértem őket sokszor, vagy védtem őket. Ha rajta kaptam Orbán Viktor, éppen nem lopott valamit, jól csinált, én mindig megdicsértem.
Jó, de a másik oldalon meg olyanokat mondtasz, hogy...
Hát így van.
Ez így korrekt.
Bár nem dicsérne minket a Márkizai.
Tamás, ez így korrekt. Nem? Jó, tehát, ha valamit jól csinálsz, megdicsérlek, ha valamit rosszul csinálsz, kritizálla.
De jó, és ha jól lop...
Hát ez
abban mind a kettő benne van, az a hibrid.
Van, aki számára az önmagában dicséret, és nekem nem.
Igen. És akkor gyorsan még...
De még ne, hát idő van, nem?
Jó.
Jó?
De most elment 10 másodperc ez.
A levegővétel.
Jó. Folytatjuk a provokatőrt, az előző ellenzék jó volt a konstruktív ellenzék kieskedésben.
Igen, harapó fogok. Okay. Kihúztad, igen, tehát nem volt jó. Nem, az előző, tehát most a Fideszt azért kritizálni, hogy nem dicséri a Tisza kormányt, azt is el kell mondani, hogy az előző ellenzék se dicsérte, ahogy a Fideszt.
A rendszerváltás óta te vagy az egyetlen politikus, akkor állításod szerint, aki képes volt dicsérni Orbán Viktor.
Az elmúlt 8 évet jobban végigkövettem, arra ez az állításom áll. Igen.
Okay.
És a másik egyéb szál ebben a tűzjáték történetben, aztán ezzel szerintem el is zárhatjuk, hogy még az jutott eszembe, hogy a Telexet hányszor, de hányszor lepropagandistázták ugye a Fidesz nyilvánosság munkatársai, meg a politikusok is, és hogy előfordulhatott volna valaha is, hogy bármilyen Fidesz kiadványban Orbán kormány idején megjelenik egy ilyen tényfeltáró leleplező cikk. És ugye ezt szoktuk mindig számon kérni rajtuk, hogy tényleg az elmúlt 16 évben nem volt egyetlen egy valami sem, már amikor olyan vendégük van, aki a Fidesz nyilvánosságban tevékenykedett, vagy tevékenykedik most is, hogy sőt, Tomi mindig így kinozza őket, hogy hát egyet biztos, egyszer csak mondtál valami kritikát.
Kritikusat a Fédőkről?
Nem.
De sörözés, közös sörözés.
Egy fideszes
belső fórumokon.
Vásárhely önkormányzat, közgyűlés, feláll egy fideszes képviselőnő, az egyetlen, és ott mondja, hogy ez a stílus így ugye, vagy mondom, igen, de ugyanezt a stílus mondom esetleg a fideszes Lázár János esetében, nem kritizálná esetleg? Nem, hát így ugye, de hát ő neki lehet. Mondom, tényleg lehet, mert mondom, nincs önöknek megengedve, azért nem. Hát mondom, ha lehet, akkor mondja, most egyetlen kritikát, mondom, itt tessék, most bizonyítsa meg, hogy önöknek lehet. Semmit nem mert mondani.
Szegény bajba került.
Nagyon nagy bajba került, igen. Diákjai után jöttek hozzám, és mondták, hogy nagyon...
Tanárnőt,
hogy zavarba hozta?
Hát erről jut eszembe.
Hogy szerethetik?
Hát van még egy témánk. A Lentula is. Mert azt szerintem ide passzol.
Ja jó, ha már így véletlenül átvezettem.
Igen, kicsit, csak egy nagyon picit beszéljünk erről. El tudod mondani röviden a sztorit, vagy mondjam én? Mindegy. Köztér Kuruc Daninál műsorvezetőnél volt vendég a Kacsó Dániel, aki most kivált a Mandinerből, remélem még mindenki tudja követni. A Kohán Mátyással és a Lentulai Krisztiánnal, és tett megjegyzéseket a műsorvezető Lentulai Krisztiánra, mire Krisztián írt kommentet csúnyákat, aztán utána már Fallosznak is nevezte, igen, hozta a formáját.
Kibudjant a színvonal is, igen.
Igen. Azért passzol ide, és azért örülök, hogy eszembe jutott, mert amíg kivárás van, addig érezzük mi is Istvánnal, pláne amikor abban a székben ülnek itt fideszesek, vagy Fideszhez köthetők, hogy nincs olyan, hogy kampányüzemmódon kívüli működés. És nincs olyan, hogy párton kívüli működés. És Trencséni Dávid mutatott erre rá nagyon helyesen, amikor elcsípte Lentulai Krisztián egy mondatot, és elnézést, hogy nem fejből szó szerint idézem, de tényleg most jönnek elő ezek az emlékek, hogy 2030-ig az ilyen típusúak, mint talán Kuruc, vagy nem tudom kire
utalt, hát ez az
igen, akik nem végén tudnak végén velünk jönni, tehát hogy nem tartoznak hozzánk, nem tudják azt az üzenetet mondani, ami ilyenkor elvárható, azok jobb, ha lelécelnek. Nem pont így fogalmazod, de ez a lényege, majd lehet, hogy István segíteni fog, mert ez a mondat, én azt gondolom, sokkal inkább árulkodó, sokkal többről árulkodik, mint amire Trencséni Dávid rámutatott. Méghozzá arra, hogy ezek az újságírók elköteleződnek politikai szereplőknek és pártoknak, innentől kezdve pedig újságírónak nevezni magukat nagyon nehéz, és Kuruc Dani ezt próbálta meg kihúzni valahogy Kacsóból, hogy nem az lenne talán a dolog ebből a pozícióból, hogy vagy mindenkit szeretsz, vagy senkit sem szeretsz. Hát egyik sem működhet úgy, hogyha ha te elköteleződsz mondjuk Magyar Péter gyűlölete mellett, és non-stop, ha esik, ha fúj te Orbán Viktort és az ő érdekeit, és a saját politikai közösséged érdekeit, na, csak kijött, próbálod kiszolgálni.
Így volt ez, bocsánat, csak így volt ez az utolsó
mondata az időt.
A Lentulai Krisztiánnak, hogy ugye a Kuruc, hogy hívják, Kuruc?
Daniel.
Dávid? Dani? Ő is?
Daniel.
Jó. Szóval, hogy rá. És velük veselkedünk neki 2030-nak. És akkor ugye erre mondta a Terencsényi, hogy ez a hát 2030-nak egy párt, vagy pártok fognak neki veselkedni.
Igen, és kibukott.
Igen.
Kilógott a lovát. No, de egyébként azt kell mondjam, hogy nyilván az első dolog, hogy semmilyen szakmai, újságíró, etikai, stb. Sem erkölcsi integritás nem mutat az az ember, aki pontosan ugyanazt a bűnt, hibát nem hajlandó kritizálni az egyik oldalon, és nem tudom milyen cikkekben kritizálni a másik oldalon. Tehát ennyi integritás egy újságíróban törvényszerűen kell, hogy legyen. Én még a választókra is hajlamos vagyok kiterjeszteni, ez bár ott ez a törzsi szellem és a csapatidentitás az más, tehát egy fradista el fogja nézni a saját játékosának, ha felrúgja az ellenfelét, és fordítva meg nem. Tehát, hogy de jó lenne, hogyha egyébként nem csak az újságírókra, hanem a társadalom széles rétegeire ki tudnánk terjeszteni azt is. Az imént beszéltünk, hogy bár akár egy augusztus 20-a megszervezéséről, és a többi. Tehát, hogy tudjuk ugyanazzal a szemüveggel nézni a mi általunk hatalomba segített, támogatott közösséget, pártot, mint az általunk leváltani kívánt pártot. És azt gondolom, hogy ez tényleg a minimum lenne. Egyébként meg ahhoz kell hozzászokni, hogy az a kritika, amivel most általában illetik egymást a fideszes propagandisták, akkor nyugodtan mondjuk ezt a kifejezést rájuk, illetve a gazdáikat illetik, nyugodtan mondhatjuk, hogy az a pénz, amit eddig azzal a címszóval loptak el, azzal indokolták a felmérhetetlen korrupciót, hogy ők fölkészülnek arra is, hogy kiesnek a hatalomból, és akkor a bespájzolt pénzekből majd tudják tovább működtetni a saját sajtójukat, propagandájukat, és most meg nem hajlandóak működtetni. Hát jó reggelt, szeretném közölni, hogy a tolvajoknak a szakmája az nem a jótékonykodás, hanem a lopás. Ezek az emberek, amit elloptak, eszük ágában nincs visszatenni egy egyébként nyilvánvalóan döglött projektbe.
Ott vannak bajban. Egyébként valahol szórakoztató nézni, ahogy a Fidesz nyilvánosság szereplői így egymásnak esnek, de hát ennyi, 16 év után ennyi
kár
van. Ez nagyon picéke, nagyon kis izé mindurka. De hogy ott vannak bajban, hogy kell a támogatás értelemszerűen, tehát azért ezeket a projekteket nem lehet csak úgy ripsz-ropsz. Tehát azért azt látjuk, hogy ahol már stúdiót kell bérelni, de bármi, technikai eszköz kell.
Szóval ki azt gondolja, hogy közösségi finanszírozással el tudnak indulni?
Nem. Ha már hárman összeállnak, de már ha ketten összeállnak, jó, ilyen garázs körülmények között
nem mondjatok ilyet, mert sírva fakadok. De hogy, a közösségi finanszírozással működött az ellenzéki média eddig. Most mi mindig független médiára gondoltuk.
Azért azt nem.
Ha véletlen soros pénzből működött volna,
valaki komolyan vesz.
Akkor is azt kell mondani, hogy van fideszes soros, hát a Mészáros meg a többi, igen.
Szóval, és itt vannak bajban, hogy és itt mutatkozik az, hogy Orbán Viktor milyen szépen magukra hagyta őket. Ugye azt mondta Dobmennél az interjúban, hogy keressék meg a saját hangjukat, és majd, mivel neki már megvan, majd akkor szóba áll velük. És ezek a szerencsétlenek meg itt maradtak, ugye, iránymutatás nélkül, és mindenki próbálja kitalálni, hogy mi a tuti. Senki nem mondja meg nekik, hogy mi a tuti, mert lehet, hogy nincs is tuti, de aztán lehet, hogy Orbán fejében van valami, mindegy, ez teljesen mindegy, ők itt vannak és kínlódnak, és ugye dőlnek be ezek a mutatványok, és próbálnak itten végre valóban önálló lábra állni, csak hogy ez támogatás kell. Cégektől, vagy vállalkozóktól is támogatás kell, 10, mit tudom, 50, bár azért viszonylag sok pénz kell. De neres dimenzióban nem soknak tűnik, de azért igenis azért bele kell itt nyúlni valakinek a pénztárcába. Oké, de mi az ajánlat? Mit ajánlanak ők? Mit és tud? Itt vannak megint bajban.
Így van.
És ezért nem mernek egyébként Orbánnal szembe menni, ezért nem mernek a Fidesszel, ezért nincs szembenézés, mert meg vannak ijedve attól, hogyha most ők ilyen radikálisan Orbánnal elleni hangot ütnek meg, és kiderül, hogy mégiscsak Orbán a góré továbbra is szeptember után is, akkor nincs lóvé, akkor nincs támogatás. És ezért persze. Van ez a mély kussolás egyébként.
Persze.
Csak akkor meg mi az ajánlat? Tehát lesz ugyanolyan megint, tehát nem egybe lesz nyomva, mint a Kesmánál, meg a MediaVerse-nél, hanem lesz akkor 28 000 darab külön volt Fideszes stúdió, ami ugyanazt
de
mondja.
De Navracsicsék is meg vannak lőve. Tehát nem véletlen az, hogy igen, mi most akkor egy polgári demokrata irányt veszünk föl. Tudjátok, amit még kitalált 98-ban.
Bocsánat, Pode.
Pode.
De ez sokan félreértik, pedó. Az egy ismerősebb szó a Fidesszel.
Most... Ja, hogy a polgári demokraták.
Polgári demokraták. Nem olyan jó választott.
Ha elírod.
Igen.
Ha elírod.
A véletlen pedónak hívják a
politikát. Ha elírod, nem jó választás. Jó, nekem ez picit erőlt, de csak egy nagyon picit nem kell
erőltetni. Csodálkoznék, ha nem futnának bele ebbe a jövőbe.
Hogy Navracsics azt mondja, hogy külön válunk, de azért Orbán Viktorral képzeljük el a jövőt.
Igen, ez is abszolút.
Tehát, hogy ez nonsens.
Én emlékszem nonsense. A Barabásicséket, hogy hívták, de nem tavaly ősszel. Emlékszel, a Párbeszédből kivált politikusok meg a Csekatka csináltak valami balos kezdeményezést, amit a Párbeszéd, akit ott hagytak, teljes szívvel támogatott.
Szóval az nagyon vicces volt, de már elfejtettük, mert aztán
igen, nem liberális demokrata, de valami hasonló.
De még csírája se lett a történetnek.
Igen, hál' Istennek nem.
Ők voltak azok, akik úgy...
Humanisták!
Humanisták. Na kérlek szépen, a humanista projekt ilyen volt, hogy a Párbeszédet ott hagyták, a Párbeszéd pedig ezt nagyon lelkesen támogatta.
Igen. A Momentum nem annyira.
Igen.
Szóval visszatérve, Istvánnak teljesen igaza van, és itt az elő kell venni azokat a baliberálisnak gondolt platformokat is, akikről azt gondolták, hogy esetleg külföldi támogatás miatt álltak be Magyar Péter mögé, és ezért nyomták az ő üzenetét. Emögött azért vannak egyéb szempontok is, és most hagyjuk is azt, hogy mondjuk a szerkesztőség túlnyomó többsége rendszerváltást szeretett volna. Ez ő dolguk. De itt sokkal fontosabb az, hogy milyen piacon dolgozunk, és amikor kialakul két tömb, és mind a kettőben milliós nagyságrendű szavazó van, egyszerűen nem teheti meg valaki azt, tök fura, de hogy is mondjam, objektíve ír újságot.
Én szerintem megtehetik, elég sokan meg is teszik.
Az objektivitás alatt ezt úgy értem, hogy nem engedheti meg magának, hogy ha észrevesz valamit, vagy akár több olyan dolgot mondjuk Orbán Viktorban, vagy a másik oldalban, amely nem az ő vevőköréhez tartozik, azt azért ne túl hangsúlyosan közölje a közönségével. Tehát lehet ebben játszani, és azon, hogy van ebben angolnázás, ebben sokkal ügyesebb volt, vagy azt gondolom, hogy tisztességesebb egyébként a balliberális oldal. Tehát ott megfogalmazta kritikát Magyar Péterrel szemben, de nem jelent meg hangsúlyosan. Tehát hangsúlyosan inkább az Orbán kritika jelent meg, nyilvánvalóan, hiszen ők voltak kormányon. Meg talán nem is volt ez annyira nehéz az utolsó években.
Igen.
De a másik
nem
oldalon...
Nem nehéz nekik most sem leírni a
ezért mennek ezek
az kritikákat.
Óvatos tánclépések a nagyon vékony jégen a különböző formációk számára, de nem tudják, hogy mi van Orbán Viktorral, és hogy mennyi pénz van mögötte. És ezt már sokszor elmondtam, azon a Pálinka Fesztivál, vagy milyen fesztivál volt?
Trombita
Fesztivál.
Valamit meg
Pálinka
kellett fújni. Lényeg az, hogy valamit meg kellett fújni.
Igen,
Orbán ebben jó.
Igen, szóval egy év múlva már Pálinka Fesztiválon trombitált, és nem fordítva csinálta Orbán Viktor, hogy azért mutatkozott pénzemberekkel, hogy a pénz még mögöttem van, vagyis azért visszafogottan kritizáljatok, drága barátaim, mert milyen érdekes, amikor itt a pesti srácok újságíróival beszélgettem, ők is elmondták, hogy hát ők mennyire nem értettek egyet a Megafon buta propagandájával, Dezse Zelenka Dóra idézet volt ez itt, és a jobboldali média elnyomásról is hosszan-hosszan beszéltek, hogy a 888, amit csináltak, a MediaWorks, aztán a saját kis műhelyükkel mit művelt, és az új revans központjukban is, ott is már megjelent a kritika, hogy központi üzenetet kellett. Tehát mindezt elmondjuk, de amikor Orbán Viktorra rákérdeztem, akkor ja nem, hát mi megyünk Orbán Viktor politikára. Mi kritizáltuk volna, basszus, hát szerettem
nem
volna.
Volt mit.
De hát ha nincs mit, hát ha nincs
ez
mit.
Ez tökéletes.
Hát vannak, akik kilógnak ebből,
hát
mint a kacsódani.
Tényleg ezért van ez a izé. Egyébként igen. Még az jutott eszembe, hogy a Magyar Péter feltűnése után a független média az tényleg bajban volt, mert hogy mit lehet kezdeni ezzel a jelenséggel, mert akkora lett hirtelen a Magyar Péter mögötti támogatás, és ennek bizonyos...
Fejére szó ki szót emel.
Ez bizonyos része, mert ilyen hisztérikusan pozitív támogatás volt, mert annyira fontos volt a NER leváltása, és ebben egyetértettünk, de hogy tényleg az ember megfogalmazott amilyen kritikát Magyar Péterrel szemben,
kapott.
Mint ahogy én is, akkor kapott, és a szerkesztőségen is csattant, és akkor nálunk is volt erről beszélgetés a szerkesztőségben, hogy oké, és akkor most újságírók vagyunk, vagy nem? Tehát, hogy ezt hogy kell kezelni? Na de, ennek vége, ennek az időszak, a választás ezt is lezárt ezt az időszakot, és utána jött egy új időszak, ami megint csak nem volt jó a független médiának. Nagyon sok olvasó, néző, támogató, hallgató azt mondta, hogy ökölpacsi, megcsináltuk, köszönjük szépen, akkor már innentől nem kell támogatni titeket, hiszen megcsináltuk a közös projektet, a NER leváltását. És ez Én most már azt látom, hogy ez a folyamat ez így lecsendesedett, tehát azért, hogy mindenkinek a helyére állt a fejében, hogy az egy nagyon fontos, de egyszeri történelmi pillanat van, és nincs vége a világnak, és nincs vége a történelemnek se. És hogy furcsa mód, most az jutott eszembe, hogy ezek az ügyek, mint a tűzijáték ügy, vagy ami Polgár Judit körül kialakult, tehát vagy a közmédiával kapcsolatos ügyek, amikről hát talán majd beszélünk, talán nem jutunk el odáig, ugye nem sikerült még mindig a független közmédia testületbe egy tagot se megszavazni, mert össze-vissza kavarodás van, hogy ezek baromi jót tesznek egyébként a független médiának, mert rádöbbenti az olvasót, a nézőt, a hallgatót.
Miért fontos?
Hogy mi a fontos, és hogy kell a független média.
Igen.
Kell a független média. Mert nem mindenki B-közép elszánt Tisza támogató, ugyanúgy, mint nem mindenki elszánt B-közép Fidesz vagy Orbán támogató. Azért ennek vannak rétegei, vannak az epicentrum, politikai epicentrumtól való távolságnak ugye bizonyos mérnek. És akik nem oda tartoznak a vakhoz, nekik fontos lesz az. És mondom, ezek az ügyek és ezeknek a feltárás az abszolút meg fogja erősíteni szerintem a független médiát. Miközben mondom, egy fél évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy ebből ne legyen akkora botrány. Mi akarjátok ti akarjátok megakadályozni azért a rendszerváltást. Nem most van itt ennek az ideje, hát ezt úgy ugye ismerjük, de hát ha most ebből, és ez egy ilyen közös tanulási folyamat lesz. Na most a mi ajánlatunk a független médiának, ez az ajánlata, hogy mi csináljuk ugyanúgy tovább. És ugye amivel elkezdtük ezt a beszélgetés részt, hogy a volt fideszes és mi mostani fideszes ilyen-olyan amolyan átalakuló meg leváló alakulatoknak egyszerűen nincs ajánlata. Nincs ajánlata. Mit mondanak?
Hát ugyanazt, mint eddig.
Olvasd, amit eddig csak...
Tehát még Orbán is, a Mészáros Lőrinc és társai, meg esetleg többi ilyen Fidesz közeli nagy tőkés ember, ők is azt nézik, hogy ott teszik a pénzüket, ahol megtérülése van. Például a Vidi finanszírozásából Garancsi már tavaly nyáron kiszállt. Ő már tavaly nyáron bebizonyította nekünk, hogy a Fidesz bukni fog, ő úgy nézi, mert azt mondta, hogy eddig óriási megrendeléseket kapott Orbánéktól, tavaly nyáron már nem kapott, ő neki pénz nem jön be, ő nem fogja kifelé fizetni azt a pénzt, mert nincs megtérülése, abba hagyta. Na most ugyanez, a Fidesz ez egy halott projekt, semmi nem mutatja jobban, mint a Fideszből, soha semmi nem lesz többé. Nem fog visszajönni ez a döglött sárkány, leszúrt sárkány, nem fog föltámadni, mint hogy még ők se teszik bele a pénzüket. Semmi remény nincs, hogy bármikor, 4 év múlva, bármikor megtérüljön az a pénz, amit fideszes propagandába, fideszes pártépítésbe és a többi fektetnek. Mert esélytlen bármilyen jövőre. Szóval én azt gondolom, hogy itt ez nagyon sokat mutat. A független médiának pedig most azon kívül mindenféle ötlet megvolt a finanszírozásra, de én azt az elmúlt években bizonyították egy Magyar Hang például, ami még csak nem is baloldali, hanem mindig is deklaráltan jobboldali, konzervatív szemléletű újságírók alapították, hogy életképes. Még printben is meg tudott állni a saját lábán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha az időben meg tudott állni a lábán, akkor most is meg fog állni. Most is meg fog állni.
Hát túl vagyok a krízisen, mondom, volt egy ilyen rendszerváltás krízis, de úgy tűnik, hogy, és mondom, ezek az ügyek aztán csak erősíthetik a független médiát. Meg ha én most oligarha, vagy képzeljük csak egy pillanatra fideszes oligarha helyében magunkat, most még úgy kezd felregni, hogy most én pénzt rakok valahova, valamilyen média, hova, melyikbe? A pesti srácokba, a revansba?
Semmi értelme van. Nincs. Igen, nincs olvasó,
hát de mi gondoljuk,
nincs
hogy semmi értelme nincs? Hát
nem,
gondoljuk.
Nem, nagyon egyszerű megnézni a nézettségi adatokat.
Ha igaz az a x milliárdos vagyon, és 1000 milliárdos vagyon, ami itt a háttérben, valahol a felhőben kering, akkor itt szerintem a személyes kapcsolatokon múlik ez. Hogy olyan igen, kapcsolatod de... van azzal az emberrel, és akkor izé hozzánk tudsz vágni, tudom én, mondjuk egy 50 millió forintot. Mert tudod, az is már lehet, hogy egy évre elég.
Tudnak, tehát nekik rengeteg pénzük van, de nem hülyék. Tehát egyrészt tolvajok, és azt a pénzt, amit elloptak, meg akarják visszaadni semmilyen szinten a köznek, még ilyen projektek formájában sem. Másrészt, hogyha ők nem látják értelmét, akkor nem fogják adni.
De nem tudják,
ha majd úgy látják, hogy van egy esélyes kihívója mondjuk a Magyar Péternek, és az esélyes kihívó, hogyha leváltja majd a Magyar Pétert, akkor nekik jó lesz, mondjuk.
Én most nem az akkor ő védelmében mondom.
Akkor meg fogják finanszírozni ezt a médiát. De most bocsánat, és a Magyar Péteren is múlik, hogy lesz-e ilyen, mert ha Magyar Péter egy olyan gyönyörű demokráciát épít, mint amit mi szeretnénk élni tőle, akkor nem egy ellenfélnek a finanszírozásától reméli majd egy vállalkozó, hogy ő anyagi hasznot kap, hanem a versenytől, attól, hogy jobb a piacon, jobb terméke van, hatékonyabban dolgozik, jobb minőségben és olcsóban épít utat. És akkor neki nem kell egyik vagy másik politikai pártot finanszírozni, hanem az útépítésbe kell jónak lenni.
Elméletben amúgy igazat adnék, viszont a gyakorlat nekem azt mutatja, hogy még ők sem tudják, hogy milyen irány van. Ezért élhet egymás mellett egy külön utas, amely inkább ugye ez a polgári demokratikus Navracsics féle vonal, és akkor ott van a másik oldalon a vadhajtások, és úgy tűnik, hogy egy-két a pesti srácok is úgy tűnik, hogy valamilyen módon azért tovább fog élni, tehát még nem tudják, hogy melyik az az irány, egy ilyen radikálisabb, kicsit
de Tamás, ez ugyanannak az öműben a különböző kinevései, és valószínűleg mindegyik mögött Orbán Viktor áll. Tehát, hogy még mindig azt látom én, hogy a Navracsics projekt, ahogy te mondtad, ők is Orbánhoz valamilyen módon tartoznak.
Meg de a csomagolás nem
mindegy. Ez csak a kommunikációs mantra, amit így el kell mondaniuk, hogy Orbán Viktor, Orbán Viktor, mert nem tudják, hogy mi lesz Orbán Viktorral.
Én nem tudom elképzelni, hogy a Navracsics és a Ferenc Orsia ténylegesen szembefordult volna Orbán Viktorral.
Hát
de ez az én fantáziám.
Majd meglátjuk.
Fantáziám, hogy... szegénysége, de nem, egyelőre nem látom, hogy ott olyan nagy inkább az ő engedélyével, ő felségének egy másik projekt.
Szóval, hogy oligarcháknak egyébként ez
egyetértek veled egyébként.
Ez ilyen hobbi most, nem? Hogy ilyen 10-20-50 milliókat azért ilyen kis csapatoknak így odaadnak. Jó, persze, és itt jön, be a személyes kapcsolat. Hát most nekik figyelj, menjünk, 10-20 millió, jó, próbálkozzatok valamit, és akkor így indul a külön utas, így indulnak majd a kacsódaniek is. De, ez egy oligarha.
Hát ebben
oligarha
a világban...
hobbi.
Most az egy táska ára.
De egy komoly projektben nem raknának.
Egy táska ára. De egyébként tényleg, tehát tényleg. A jövő az, ebben az országban akkor lesz Magyarország gazdag, boldog, stb. El szoktam mondani, hogyha itt...
A Márki-Zay Péter lesz a miniszterelnök.
Tamás, ha a nyugati kultúrát vesszük át, és a nyugati kultúrában nem a ilyen-olyan, mondom, emberek finanszírozásával, meg lekenyerezésével, meg mutizással, meg korrupcióval lehet előrejutni, hanem teljesítménnyel. Ez a cél, ezt kell elérni. Okay. És ezt megcsinálta rajtunk kívül elég sok ország.
Folytatjuk a provokatőrt. Rengeteg információt írtam össze a lélegeztetőgép mutyiról, ami most már az elég régóta húzódik, de legalábbis nem az elmúlt napokban kezdődött. Ugye a legvéthetetlenebb fogás, hogy ugyanaz a gép 2,5-szeres áron lecsengő pánikban kelt el, de ismerjük a magyarázatokat Szijjártóék részéről. Mentszer Tamás is sűrűn elmondja ezzel kapcsolatos véleményét. Nem tudom. Tehát itt ugye van ez a Otwan nevű cég, amely hihetetlen profitokat tudott összehozni, aztán bedőlt. Tehát tipikusan azt a sztorit látjuk megint, és amiről beszéltünk szerintem a tegnapi adásban, hogy minden összeáll, minden egy irányba mutat, de az a fajta moralizáló, jó emberkedő kontextus, amit e köré sző a Fidesz, hogy hát, könyörgöm, hát és ha többen haltak volna meg, akkor most meg mindenki azért sírna, mert nem volt elég. Azzal nagyon nehéz mit csinálni, mert ezt kéne pont a jog irányába elterelni, hogy, vagy mit tudom én, a piaci logika irányába, hogy könyörgöm, ti ennyivel többért vettetek és ilyen időszakban, de ők mindig visszaviszik oda, hogy jó, persze, akkor majd kezelj te ilyen válságokat, hülye gyerek. Szóval mondjatok valami okosat ebben. Ugye most a 24.hu hozott ki újabb dokumentumokat, azt hiszem, hogy még milyen cég volt ebben a
játékban. De hát ezt a történetet már annyiszor megírtuk, és annyiszor.
Ezt én is nagyon sokat emlegettem, mert ez a 22-es kampánynak is nagy témája volt már, tehát négy évvel el vagyunk késve azzal a feljelentéssel, amit nagyon helyesen Orbán itt most megtett.
Igen.
Ugye a legfontosabb dolog az, hogy nyilván egy irdatlan korrupciós botrány volt minden egyes elemében. Az első dolog az, hogy teljesen felesleges, hogy ez a készülék maga alkalmas volt-e, egyetértés van, szokták mondani, hogy ez horkolás, gátló és nem lélegeztetőgép.
Hát egy része nem mindegyik volt, ugye?
Tehát, hogy teljesen alkalmatlan berendezések is voltak benne. Jó? Tehát egyik. Másik. Azt mondja, kellett ekkora mennyiségben, különböző számok röpködnek, hogy valahol a 2 és a 4000 közötti készülék lett volna az, amit akár legjobb esetben is működtetni tudott volna a magyar egészségügy, és hogy ennek az minimum az ötszörösét vették. Akkor jön a következő, az az ár. Ugye nyilvánvalóan az Európai Unió nyilvántartásai szerint a magyarok 4-5-ször, de valaki azt mondja, 17-20-szor drágában vették ezeket a készülékeket, mint az európai
átlag. A fürkészek
ügyesek voltak, meg Szijjártó, akinek hihetetlen kapcsolatai voltak Kínával, mégse Kínától közvetlenül vettük, hanem mindenféle maláj meg szlovén cégek közvetítésében. A szlovén az azért nagyon érdekes, mert ugye Szlovéniában ugyanezeket a készülékeket az ottani kormány körülbelül 30-40%-kal olcsóbban vette. Tehát azt hiszem 12 és 17 ezer volt a szám, ami röpködött, tehát hogy Szijjártóék 17 ezerért vették ugyanattól a szlovén cégtől, mint akit a szlovén kormány ugyanezt a típust ugyanakkor 12 ezerért. Tehát ott már minimum darabonként 5000 eurós lopás fölmerül, de ami ennél csúnyább, hogy a 12 ezer eurós ár is irdatlan korrupciós botrányhoz vezetett Szlovéniában, ahol még tán börtönbe is kerültek, a belügyminiszter lemondott, tüntetés hullám volt, stb. Tehát a magyar fideszes ügyészség, többek között a most épp átmenekített legfőbb ügyész sajnálatos módon, ugye ezek az emberek ott voltak az ügyészségen, nekik nem tűnt föl az, hogy ebbe bármilyen korrupciós ügy van, miközben a szomszéd Szlovéniában ugyanezt a készléket az ottani kormány 30%-kal olcsóbban is akkora korrupciós botrányba vette meg, hogy ott lemondott a félkormány, meg ítéletek csattantak, stb. Tehát mondom, minden el, és aztán utána még ezeket tároltál, vagy érdetlen pénzeket fizettek
a tárolásért, egy forintért meg lehetett volna.
Ajándékozni akarták, Afrikába adták oda ingyen, és stb. Tehát, hogy az egész, a Fidesz kormányzatnak a 16 év egyik legnagyobb szégyene ez. Nem csak azért, mert 300 milliárd érdetlen sok pénz, hanem mert minden elemében ordít róla, hogy ő nekik nem a magyar emberek élete, hanem csak és kizárólag lopás számít.
Abszolút,
számítok.
Én is ezt írtam, hogy betegeken is, halottakon is loptak, minden elloptak. Hadd olvassak fel két pici részt a 2021 áprilisi riportomból, ugye én akkor pont ennek jártam utána, ami nem volt egyszerű egyébként, mert nem nyilatkozhatott senki. Hát akkor az volt, hogyha bárki szóba állt újságíróval, és kiderült, abba pillanatban kirúgták. De én nagyon-nagyon durva, no-go zóna, ugye. És én azért beszéltem.
Erről az országra mondták akkor, hogy nem is diktatúra. Baloldali, liberális értelmiségi emberek vitatták, hogy diktatúra van vagy nincs. Épeszű ember, hogy vitathatná azt, amikor kirúgás jár azért, hogy valaki egyszerű tényekre válaszol? Vagy
olyan szerződést irattak alá velük az egészségügyben dolgozókkal, nekem mutatták is, hogy olyasmi volt benne a szöveg, hogy ha olyat mond, ami a munkáltatója szerint káros lehet, az egészségügyre. Tehát ez a mi? Ez a totális gumiszabály, nem? Mert bármikor azt mondom, szerintem ez káros.
Olyanra emlékszem, hogy intézményre. Tehát olyan nem magára az egészségügyre, hanem intézményre.
Hát persze, azt mondom.
Igen. De azt mondom, és ez nem a Rheinmetall, ahol szakmai titokról van szó, hanem ez egy közintézmény, ahol hát a nyilvánosság az alapvető elvárás.
És akkor beszéltem sokakkal, egy szakápolóval is, aki ott dolgozott ugye a légeszkőgépek mellett. Ez 2021 április. Szóval kezdjük onnan, hogy azt se tudjuk, milyen gépeket vettek. Fogalmunk sincs, a 19 ezerből mennyi a valódi, használható profi eszköz, és mennyi az, ami otthoni célokra, horkolás, gátlásra fejlesztettek ki, maximum rá tudjuk kapcsolni az oxigént. Az EU standard egyébként azt mondja, hogy egy intenzíves nővér két lélegeztetett beteget láthat el. Ilyen soha nem volt Magyarországon, már a járvány előtt előfordult, hogy négy betegen volt egyszerre, ami olyan, mint a szalagmunka, az pedig korán sem tekinthető korrekt ellátásnak. Orvos kollégám egy másik nagy kórházba is átjár, azzal indul az ügyelete, hogy megmondja a nővéreknek, melyik beteg kapjon egyáltalán esélyt, hogy legalább a menthető állapotok életben maradhassanak. Szóval a szakállapolóként azt mondom, hogy Magyarországon 2000 lélegeztetőgépes ágy a plafon plafonja. 2000, amit mondtál, nem 4000-ig semmi. A szakápolók, a szakemberek megmondták, hogy 2000 lélegeztetőgépes ágyat tud a személyzet úgy, ahogy.
És István még nem
futószalagon.
Még azt nem mondtuk. Más számomban, de az is
dörve, csak 600-at vettek.
Hadd mondjam el,
hogy... Egyébként 2000, ha 2000 lenne a plafon, akkor volt Magyarországon 2000.
1900.
Mielőtt megvásárolták, az előtt is volt 2000. Igen. Tehát ha a nullát vettek volna, akkor is elég lett.
Igen, mert úgy emlékszem, hogy csúcsponton 1940 valahány lélegeztetett volt, tehát ment volna bevásárlás nélkül is. Persze volt egy pánik, nem lehetett tudni, és többi, és többi.
Igen, tehát de hogyha 2000-et megvesznek,
senki igen. Nem szól egy szót sem. Igen. Ez, amit műveltek, ez a leggyalázatosabb. Szerintem ez a NER-nek a leggyalázatosabb története.
És valószínűleg tényleg. Ebben az inkompetencia is ott van, tehát Orbántól mondjuk jön egy utasítás, hogy te vegyetek bármennyit, és a többi, és akkor senki nem merek is szólni, hogy főnök, teljesen értelmetlen ennyit venni.
Így van, így van.
Ez azért tényleg nagyon durva sztori, mert itt szerintem lehet mindenki egy kicsit demagóg. Hogy azt a pénzt, amit erre költötték pluszban, amit lenyeltek, és akkor tényleg ebben a történetben ilyenek vannak, hogy ez az Otván nevű cég, nyilván ez a haszoneltüntetési áthárítási modell mintapéldája volt. IT és biztonságtechnikai cég hirtelen 12-13 milliárdos orvostechnikai megrendelést kap. Jó. Nyilván minden le van papírozva.
A cég tulajának a magánszámlájára ment a pénz egy jó része, és aki véletlen pont olyan repülőgép bizniszbe utazott, mint amiről Orbánék elhíresültek magánrepülők, szóval itt rengeteg
jó, értem, igen, tehát rengeteg szál van.
Akács Péter sógor is.
Igen. Tök jó lenne, ha, de nincs kétségem, nagyon okosan le lett ez is papírozva úgy, ahogy kell. Csak akkor sem néz ki jól, tehát ha van egy válság, akkor rohadtul oda kellene figyelniük arra, hogy ebbe bizony belebukhatnak. Azt szerintem a társadalmi immunrendszernek, vagy a polgárosodási folyamatunkon egy nagyon jó mérőérték volt, hogy ebbe ott nem, hogy politikusok nem buktak bele, nem bukott bele a kormány.
Ez borzalmas volt.
Tehát, hogy ez
De Tamás, én ragaszkodok hozzá, hogy nem csak politikai felelősség, okay, hanem jogi felelősség, hűtlenkezelés.
De persze,
egészen
az meg is fog állni.
De nem, én nem vagyok ebben biztos, de legyen igazad, csak itt én nem kívánok a társadalom gyengeségéről, vagy nem tudom, milyen patológiás vonásairól beszélni, de hogy ebben a történetben egyetlen egy tüntetés sem volt.
Akkor nem is lehetett.
Az nagyon kemény.
De Tomi, akkor nem lehetett.
Figyelj, én azt gondolom, hogy ha tömeg megmozdul, akkor kimegy, és akkor a rendőrséget kivezénylik.
Jó, de akkor pánikba volt a tömeg, mindenki pánikba volt.
16 év alatt.
Nem lehetett tüntetés, fizikailag, logisztikailag nem lehetett tüntetés. Akkor a járványban nem tüntetsz.
De figyelj, pont ez a lényeg, hogy amikor már nem is lecsengő.
Csak ezt a tüntetés szállat engedd, de nem lehetett tüntetés. A többiben igazad van, abszolút.
Igazad van, de ez a 22-es választáson vissza kellett volna.
21-22-ben kampánytémánk volt ez, és voltak tömegrendezvényeink.
Egyébként nekem, amit mondasz, az most így feltépte bennem az újságírói sebeket. Én amikor foglalkoztam elég sokat ezzel az egésszel, meg csináltam ezt a riportot, és beszéltem a szakemberekkel is, többel is mondták, hogy mi a helyzet, meg belelátni ebbe, és utána megjelenik a cikk, és persze nem történik semmit, de hogy nem csak az én cikkem jelent meg, még sok egyéb. Szóval azt éreztem, hogy felrobbanok. Ez a totális tehetetlenség érzés, és pont ezt, amit mondasz, és az volt bennem ez az indulat, hogy komolyan mondom, emberek, nyissátok már ki a szemeteket, és a Fidesz meg nyomta a szokásos sikerpropagandáját.
A sajtó végezte a dolgát.
A főérvemet nem mondtam, mert nem akartam fedezni a társadalomról beszélni, meg rájuk tolni a felelősséget, de szerintem ott szerintem azért megmutattuk, hogy hol tartunk, aminek eredménye volt az, hogy 22-ben nem álltunk még készen arra, hogy, és ugyan most leváltottuk, de szeretném látni azt, hogy ez az immunrendszer most már, ha nem is működik, de most már vannak olyan triggerpontok, amire jól reagál a társadalom, és ilyet még egyszer nem enged meg, de amit ki akartam ebből hozni, az a pár száz milliárd forint. Ez, és itt leszek demagóg. Ott azért KKV-k mentek tönkre, de rengeteg. Kis vállalkozások mentek tönkre. Oda az a pénz, egyébként nem olyan nagy összeg az a 300 milliárd forint. Nagyon durva egy éves költségvetésben. De basszus, ha az megmentett volna akár mondjuk 1500 KKV-t.
Tamás, ez már értitek? Óriási összeg, szeretném hangsúlyozni. Most az, hogy hódműzővásárra...
Hát nem tudom, te hogy keressel, én úgy keresek, nekem figyelj, nem nagy összeg.
40, értem én, igen.
Tudod.
Figyelj, fizetési tudnánk kölcsönadni 300 milliárdot.
Mi te is?
Itt valami gond van akkor a kettő fizetések
között. Fizetésig tudnánk kölcsönadni. A közvilágítást, az óvoda, bölcsőde, utak, fűnyírás, hivatal, idősek otthona, uszoda, mindent összeraksz, 13 milliárdból tudunk elműködni egy évben. 40 ezeres város.
Hát abból 12 itt a fizud.
Igen, természetesen több.
És még de, így is.
És
még így is meg.
De a 300 milliárdot ahhoz hasonlítsd össze.
Brutális.
Tehát ez iszonyatos pénz.
De tök igazad van, Tomi, tényleg, hogy szerintem a magyar gasztronómia, vendéglátás, vendéglátóipar a Covid sokból nem tért soha többet magához. Hát a mai napig is zárnak be, még most is, és még mindig ennek az utóhatása sokszor, hogy egyszerűen ott kész. Hát
a környező országokhoz képest, akkor a kormány sokkal több támogatást, vagy talpraállási támogatást adott, mint kellett volna. Szerintem annak köze volt ez a balhéhoz.
De komolyan tényleg, hogy ebből is loptak, és mennyire nem számított, és ilyenkor egyébként, bár én próbálok mindig higgadt lenni, a sokszor sikerül is, de ilyenkor olyan baromi ideges tudok lenni, hogy még mindig vannak a Fidesznek támogatói, és hogyha most leülnél velük erről beszélni, mert látod a influencereket, meg a politikusokat, mit nyomnak ki. Ezeket a demagóg ócska izéket.
Most Gulyás Virágnál olvastam, vissza is keresem, zseni.
Az nagyon jó, ugye én nem látom, láttad? Mert továbbra sem le vagyok tiltva, de valaki szintén reposztolta, és hát ez tényleg ez a bicska nyitogató.
Mindent meg tudnak magyarázni.
De tehát Gulyás Virág, Nem fogom tudni megtalálni.
Matrózos, a tengerész kapitány.
Nagyon lassú most itt a Facebookon, nem fogom tudni megtalálni azt, hogy mit mondod, de nagyjából azt, hogy még mindig vannak olyanok a korábbi ellenzéki oldalon, vagy tudom, Magyar Péter támogatói között, akik azt mondják, hogy egy ilyen pánik helyzetben nem szükséges az, hogy jól bespájzoljon mondjuk lélegeztetőgépből. De figyelj, akkor én ilyenkor próbálok akkor az ő világába behelyezkedni. Én ezt elfogadom, hogy igazad van. De mik ezek a túlárazások? Mi ez a biztonságtechnikai cég hirtelen 13 milliárd, ami utána, nem tudom, kiveszik a profitot, eltűnik aztán bedöntik.
Hát egy évre,
ilyen könyvvizsgálói csalások
tömkelege. Feltűnő cégek vittek el 110
milliárdokat. Hát akkor miért?
És
akkor elfogadom, hogy nem 300-at loptak el, Virág, legyen igazad, akkor
100-at.
290-et, igen.
Nem, legyen 10 milliárd. De basszus, COVID idején lopni.
Én mindig azt szoktam mondani, értem én, hogy támogatják az egyházakat, nagyon szép, hogy a külföldi vagy a külhoni magyarokat támogatjátok, de miért kell lopni? Erre válaszolja.
És hogy nem csak COVID idején, de mindig, bármikor. Tehát a Fidesz az tényleg egy tolvajpárt volt.
Igen.
Tehát most is, csak most már nem tudnak lopni. Tehát, hogy az út a munkavilágába program. Hát a romáktól ellopták a pénzt.
Azt is.
Tehát, könyörgöm.
Figyelj, lélegeztetőgépügy, akkor felolvasom, mert szerintem nagyon tanulságos. Képzeld el, hogy egy vízimentőt, aki túl sok mentő mellényt vett, felelősségre vonnak. Csak azért, mert végül szerencsére nem fulladt meg elég ember a strandon ahhoz, hogy minden mellényt felhasználjon.
Jó, hát ez idióta, érted?
Jobb is,
hogy le vagyok tiltva, kész. Jobb ez így, mindannyiunknak jobb, békesség.
Miért gumikocsát vett mentő mellé mellett? Igen, miért nem a gyártótól vagy a kereskedőtől vette, hanem a haverjától?
Igen.
És miért ötszörös túlárazással, és miért nem figyel rá, hogy egyébként hány lehet a maximum?
Nyuszis motor, és azt is írta van, hogy nyuszis motrot.
Igen, és miért vett tízszer együtt, mint a hány fürdőző volt a strandon?
Igen, és egyébként, kedves Gulyás Virág, az a helyzet, hogy ha már ennél a tengeri szeti hasonlatnál maradunk, hogy ez úgy van, hogy akkor ebbe az egyben tegyük be azt, hogy ezeket a mentő mellényeket mondjuk valakinek fel kell adni a fuldoklókra, és még előtte fel is kell fújni, és mondjuk ez mellényenként két ember
mondom,
kell. És összesen van 2000 embered.
Tízszer annyit vett, mert hány fürdőző volt a strandon.
Amúgy én megnéztem, hogy frappánsan átvezessem a témát. Megnéztem, hogy a mentőknél ahhoz, hogy ezt a bizonyos 15 perces kiérkezési időpontot teljesíteni tudja az országos mentőszolgálat, hogy ez mennyibe kerülne? Miket kellene most hirtelen fejleszteni, beruházni, építeni, és mennyibe kerülne? És ugye a lélegeztető gépeknél alsó hangon úgy tűnik, hogy 100 milliárd forint lett ellopás tárgya, de lehet, hogy több. Tehát 100 biztos, milliárd. Biztos. Na, szerintetek mennyibe kerülne az, hogy a mentők hozzák a 15 percest?
Feltételezem kevesebb.
80 milliárd forint. Ha csak ebből kevesebbet lopnak a lélegeztetőgépekből, már megcsinálhatják volna.
Akkor, hogyha a lopás helyett a mentők.
És ezt tudom, hogy demagógnak tűnik, de tényleg.
Az rohadt demagóg vagyunk az adásban, de nem érdekel. Tehát, hogy ebben vannak olyan szituk, amikor ezen túllépek.
Igen, tegnap most még nem léptél túl.
Nem, hát már akkor trükköztél politikus.
Nem, az más, mert ott jog, morál, politika ott összekevered.
Az nehéz, igen.
De itt nehéz, ez vagy nem nehéz, hogy ne összekeveredjenek, mert itt minden benne van. Az aljas politika, az erkölcstelenség,
és tudjátok, mit mondok, morál, senkit nem fognak megfogni.
Ez az égen, nem hiszem. Aha,
nem hiszem senkit.
Jó, nem tűrjük, hogy ne fogjanak.
Szerintem igen.
Hát nem tűrjük, de ez lesz.
Nem,
ez
itt most azért szóval. Nagyon sok. Értem én, hogy eltüntették a céget, óta. Felszámolták a céget az egyikkel, ami legtöbb disznóságot csinált, de ennek az
ügyek is vannak. Ott eltűnt egy csomó vizé, papír is, nem?
Papír is lezarálták, és a többi. Már, ha más nem, akik a bizonyítékokat eltüntetik, azokat felelősségre kell vonni, de mindenki.
Hallottam olyat, hogy már az eltüntetett, vagy legalábbis letörölt dokumentumok egy bizonyos részét már vissza tudták állítani, mert ugye az úgy megy, hogyha letörölsz valamit, és azt nem írod fölé valami új adattal, akkor az kinyerhető elvileg.
Igen, megtalálják.
Igen.
Szóval, és valamennyi 20-30%-ot hallottam, lehet, hogy magasam, valahonnan 60-at is hallottam, azt mondja, egyik kommentelőért nem tudom, honnan veszi, de hogy már visszanyertek.
Erre mondtam azt az előző adásunkban, hogy ha a 100 bűncselekményükből 90-re nem lesz bizonyíték, a 10 is életfogytos lesz. Tehát, hogy ez, figyelj, ezeket
bármennyi időre... És mindent időre, Orbán kapja.
Ez bár, nem, nem. Itt például a Szijjártó haveri köre. Itt a Szijjártó haveri köre lesz az izgalmas kérdés. Csak az Orbán.
Nem, a szuszét egyelően szépen.
Bőven elég. Tehát mondom, akármennyi, a meglévő bizonyíték bőven elég ahhoz, hogy ezek megkapják, ami jár neki.
Egyébként ez a, amikor tényleg a lélekeztető gép biznisz után nem csak a cégek, hanem a dokumentumok is eltűntek, ugye a szerződések minden. És ugye, én ezt soha nem értettem egyébként, hogy mire jó ez az irat megsemmisítés, mert itt is volt ilyen, nem csak digitális iratokat, hanem
igen.
De hát könyörgöm, majd amikor előveszik Szijjártó Pétert, és azt mondják, hogy hát itt az van, hogy 100 milliárdért vettünk egy kínai cégtől valakin keresztül. Láthat, a szerződéseket viszont nem találjuk. Hát az hol? Hol? Már maga az elég, nem? Akkor övé a teljes felelősség.
De tudod, nem a jog előtt.
Én azt gondolom, nem vagyok jogász.
Nem. Én azt mondom, hogy nem a jog előtt. Csak lenne egyetlen egy fideszes influencer. Egyetlen egy, aki azt mondja, hogy oké, írja le a Gulyásinek, de azt, hogy hol a bizonyíték? Tehát mi az, hogy eltűntek szerződések? Hello? Tehát nekem ez, csak ennyit írjon le, de ennyit sem, egyik sem.
Hódmezővásárhely megválasztotta 2018. februárban egy olyan önkormányzatnál polgármesternek, amely 90 óta folyamatosan tulajdonképpen fideszes volt, és minden fideszes módra működött, és a többi. Hát ott mentek a darálók. El tudod képzelni, komplett, teljesen törvénytlenül, szabálytlanul, komplett levelező fiókokat töröltek ki. És ott is volt olyan, ami utazási irodától jutott hozzánk vissza egy levél, mert a levelezésnek van egy másik fele is. És ott
Radnai Márk.
Ott például lebuktak, igen, hát vannak ilyek előtt.
Ha észreveszi, ugye.
De tudtatok ezzel mit kezdeni egyébként? Tehát amikor megsemmisülnek?
Hát a nyilvánosságban igen, és aztán nyilván ezek, még egyszer mondom, a 30 feljelentésünk között valahol ott van a sok-sok ilyen. És
Péter, minden... hány ember tudtál, miután te átvetted Lázártól, hány ember tudtál börtön? Most nem genyózok, hát, érted?
Mondom, veled, én nem ügyész voltam, nem is bíró voltam, hanem polgármester.
Hát,
mi a főjelentést megtettük. Ja. Most is tulajdonképpen nagyon szép blog az, a Tiszától minden nap olvasom, hogy főjelentést megtettük, ennyi pénzt visszaszereztünk. Az a része hiányzik, hogy gyerekek, valaki ott felelős, hogy értem, főjelentést megtették, ki fogja ezt kivizsgálni, mikor fog valami ebben történni, és a többi. Tehát, és van egy csomó ügy, ahol már nagyon régóta van főjelentés.
De ilyenkor visszamutatnak rá, hogy hát Lázár, aki így ott békát mondasz, miért nincs Rács mögött?
De
és nem ráláttál azért, az ő ügyeire.
Azért, mert nem én voltam a felelős az igazságszolgáltatásnak. Azért. De hidd el, hogyha én lennék, én biztos,
hogy...
Hatházi Ákos, tudom, hogy nagy merészség Hatházi Ákost egy ilyen NVVH élére juttatni, de az én javaslatom 2022-ben, aminek az ellenzéki pártok se örültek, szeretném hangsúlyozni, legalábbis jó néhány nem, az egy olyan Hatházi Ákos volt, akitől még az óbaloldalnak is jogosan lett volna félnivalója. Tehát hidd el, hogy...
Most már nincs. Menj csó baloldal.
Hát, de ettől még félnivalójuk van. Tehát nagyon sok disznóság volt. 70-30-as mutyi korszaka, az elmúlt 36 év rengeteg bűncselekménye, még ami fölháborítólag az elévülés, hál' Istennek a büntetés mértékével az elévülés ideje az nem feltétlenül 5 év, hanem sokkal több is lehet, tehát rengeteg dolog nem évült el, de még az elévült ügyekben is az erkölcsi kérdés, hogy nyilvánosságra hozzuk van, azokat a mutyikat, ami akár a 90-es években, vagy a 2000-es években voltak.
És figyeld meg, hogy a fideszes influencerek akkor is azokat is védeni fogják.
De nem,
politikai üldöztetés
nem lesz. Nem lesz áldás.
Hát egy darabig.
Nem lesz közönségük, nem lesz áldásuk. Mondom, a Fidesz tényleg annyira hitetlen, annyira megbuktak, hogy mondom, az a maradék fideszes közönség is hamarosan elpártol tőlük, kihalnak. Egyszerűen ugyanaz, mint az MSZMP, vagy a Grósz Károly hívei a 90-es években, ez pillanatok alatt el fog tűnni.
Köszi szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a Provokatőr, viszontlátásra.
Köszönjük szépen.